Kedves hallgatom! A Krónikák második könyvének 16. fejezetéből a 13. és 14. verset olvassuk. Azután Ászá pihenni tért őseihez, meghalt uralkodása 41. évében. Eltemették abba a sírba, amelyet Dávid városában vágatott magának. Nyugvó helyére fektették, amelyet teleraktak balzsammal és különféle jó illatú kenetekkel, és igen nagy tüzet gyújtottak a tiszteletére. Gyertyákat égettek neki. Ászá uralma alatt Júda az ébredés leheletét érezhette meg. Részben Istennel járt, és Isten mégis felhasználta. Ez a szakasz följegyzi az ébredési időszak második részét. Ez sokkal nagyobb ébredés volt, mint Ászá reformja. Jósáfát, Ászá fia, csodálatos eszköz volt Isten kezében. Emlékezz rá, hogy a Krónikák Isten nézőpontjából mérlegeli a királyok korszakát, és azt jegyzi föl, amit Isten fontosnak tart e királyok uralma alatt. Utána a fia, Jósáfát lett a király, aki erősen tartotta magát Izraellel szemben. Krónikák második könyve, 17. rész, első vers. Vagyis megerősödött Júda királysága Izraellel az északi királysággal szemben. Csapatokat rendelt Júda megerősített városaiba, és helyőrséget helyezett el Júda országában, meg Efraimnak azokban a városaiban, amelyeket apja, Ászá foglalt el. Krónikák második könyve, első rész, második vers. Emlékszel rá az előző fejezetben, ahol Júda és Izrael közti háborúról volt szó. Jósáfát elővigyázatossági intézkedéseket tett, hogy védelmezze királyságát. Az Úr Jósáfáttal volt, mert ősének Dávidnak a korábbi útjain járt, és nem kereste a baálokat. Krónikák második könyve, 17. rész, 3. vers. Figyeld meg, hogy azt mondja, hogy Dávidnak a korábbi útjain járt, nem Ászá időskori választásának útján, hanem azon az úton, amikor még mint fiatal király bízott az Úrban, hanem atya Istenét kereste, és az ő parancsolatai szerint élt, nem pedig Izrael cselekedetei szerint. Ezért az Úr megerősítette kezében a királyi hatalmat. Egész Júda ajándékot adott Jósáfátnak, úgyhogy gazdagsága és dicsősége igen nagy lett. Krónikák második könyve, 17. rész, 4. és 5. vers. Az Ószövetségben Isten jóváhagyásának a jele az anyagi bővelkedés volt. Mivel az Úr útjain járt, egyre bátrabb lett, és újból eltávolította Júdából az áldozóhalmokat és a szent fákat. Uralkodása harmadik évében kiküldte vezéreit, Benhailt, Obadját, Zekarját, Netanélt és Mikájehút, hogy tanítsanak Júda városaiban. Léviták is voltak velük, Semajáhú, Netanjáhú, Zebadjáhú, Aszáél, Semirámót, Jehónátán, Adóniáhú, Tóbiáhú és Tób Adóniá léviták, és velük együtt Elisámá és Jehórám papok. Tanítottak tehát Júdában, náluk volt az Úr törvénykönyve is, amikor bejárták Júda valamennyi városát, tanítva a népet. Krónikák második könyve, 17. rész, 6. verstől a 9. versig. Felismerted, hogy mit tett Jósáfát? Elkezdte az ige tanulmányozási programot. Kiküldte a lévitákat, mivel nem volt más eszközük a kommunikációra, ezért személyesen kellett elmenniük. Jósáfát küldte ki őket százasával, esetleg ezresével. Elárasztották az egész országot, és tanították Isten igéjét. Barátom, ez az útja a lelki ébredésnek. Amíg az egyház vissza nem tér Isten igéjéhez, nem lesz valódi ébredés. Minden mozgalom az egyházban és azon kívül semmivé válik, ha az nem Isten igéjében horgonyzik. Csodálatos események történnek napjainkban. Egyesek az egyházon belül, egyesek a szervezett egyházon kívül. Ha ezek Isten igéjében gyökereznek, akkor ébredés lesz a következményük. Most figyeljük meg, hogy miként válaszoltak az emberek Isten igéjének tanítására. Ezért az Úr rettegést támasztott a Júda körül levő országok királyaiban, és nem mertek háborút indítani Jósáfát ellen. A filiszteusok is hoztak Jósáfátnak hódoló ajándékot és adót ezüstben. Az arabok pedig nyájakat hoztak neki, 7700 kos és 7700 kecskebakot. Jósáfátnak egyre nagyobb lett a hatalma. Várakat és raktárvárosokat épített Júdában. Krónikák második könyve, 17. rész, 10., 11. és 12. vers. Jósáfátnak nagy raktárházakat kellett építenie azért, mert sok adományt vittek be hozzá. Láthatjuk, hogy ezt az embert csodálatosan használta Isten. Amikor ébredés történt Júdában, akkor az egész nemzetre kiáradt a hatása. Az ébredés tovább terjedt. Még a filiszteusok is, akik elkeseredett ellenségei voltak Dávidnak, barátságosak lettek, és ajándékokat küldtek, meg ezüstöt hadisarc fejében. Ez behatolt még az arabok közé is. Az arabok állatok nyájait küldték neki. Azt is megfigyelhetjük, hogy nem viseltek háborút vele szemben. A lelki ébredés orvossága háborúra is. Ha a nemzet békét akar, akkor forduljon Istenhez. Ez Isten módszere, és mindig ez volt. Ha a nemzet állandóan hadakozik, ez azért van, mert a nép elfordult Istentől. Sok készlete volt Júda városaiban, Jeruzsálemben pedig vitéz férfiakból álló katonasága volt. Krónikák második könyve, 17. rész, 13. vers. Ez a béke ideje volt, de Jósáfát hadsereget tartott védekezési célból. A parancsnokokat a következő néhány vers sorolja fel. Nagy uralkodó volt. Bőséges védelmet nyújtott abban az esetben, ha az ellenség megtámadta volna, de Isten adta neki a békét. Ezek teljesítettek szolgálatot a király mellett azokon kívül, akiket a király a megerősített városokban helyezett el egész Júdában. Krónikák második könyve, 17. rész, 19. vers. Jósáfát nagy ember minden szempontból. Most azonban látjuk őt, amint valami csak nem elképzelhetetlen cselekedetre vállalkozik. Jósáfátnak már nagy volt a gazdagsága és dicsősége, amikor Aháb sógorává lett. Krónikák második könyve, 18. rész, 1. vers. Jósáfát összeszövetkezett Ahábbal. Nem tudok elképzelni két embert, akik annyira nem illenek egymáshoz, mint ez a két király. Néhány év múlva elment Ahábhoz Samáriába, és Aháb sok juhot és marhát vágatott le neki, meg a vele levő hadinépnek. Majd arra biztatta őt, hogy vonuljon vele együtt Rámót Gileád ellen. Krónikák második könyve, 18. rész, 2. vers. Ez hihetetlennek tűnik. Az egyik legidegenebb kapcsolat a Szentírás lapjain, vagy bárhol máshol. Csak nem olyan, mintha azt mondanánk, hogy ugyanakkor lehet nappal és éjszaka, vagy világosság és sötétség. Hogy jött össze ez a két ember, az titok és örök talány. Semmiben nem voltak azonosak lelkileg. Jósáfát az egyik legistenfélőbb király személyesen, és őt Isten fölhasználta a nemzet fölébresztésére. Szerette Istent, és szerette Isten igéjét. Lelki beállítottságú ember volt. Másrészt Aháb istentelen a legsúlyosabb mértékben. Gyűlöli Istent. Átadta magát a bálványimádásnak és erkölcstelenségnek. Hogy lehet ez a két király egymás barátjává? Hogyan élvezhették egymás társaságát? Mi volt bennük közös? Itt egy kis vizsgálódást kell végeznünk. Háromszoros szövetségük és kapcsolatuk volt egymással. Ez az anyagiakon, a fizikaiakon nyugodott. Semmiben nem voltak közös alapon lelkileg. Ez házasságkötési kapcsolat volt kettejük között. Jórám, Jósáfát fia elvette Atalját, Aháb és Jezábel lányát, ahogy majd látjuk. Ataljá véreskezű asszony volt, és az ő szüleinek útján járt. Már láttuk ezt a királyok könyvében. Feltételezem, hogy ez a két férfi azt gondolta, hogy összekovácsolhatják a kapcsolatokat Júda és Izrael között, és egyesíthetik a megosztott királyságot. Próbálták ezt tenni összeházasodással. Ez teljesen helytelen lépés volt. Ez a mai kultúrának is érzékeny pontja. Talán ez úgy hangzik, mintha maradi prédikátor lennék, de egy olyan témáról kell szólnom, amit világosan tanít Isten igéje. Itt a mi vidékünkön igen magas a válási arány. Jól lehet, nem vagyok tekintély ezen a területen, van egy hely, ahol hangosan és világosan szólhatok. A hívő és a hitetlen, a keresztény és a nem keresztény nem léphet házasságra semmilyen körülmények között. Itt van Jósáfát, aki ébredést vezetett, és fiát összeházasította Aháb és Jezábel véreskezű lányával, Ataljával. Ez tragédiát okozott. Valójában csak nem kipusztította Dávid családját. Több tragédia, szívfájdalom és lelki nyomorúság, több szétesett élet, sok rosszul nevelt gyermek származik az ilyen otthonokból, sokkal több, mint ahogy azt el tudnánk gondolni. Nem szívesen működök közre olyan házasságkötés esetében, amikor az egyik fél nem keresztény. Ha két nem keresztény köt házasságot, és az egyik megtér a házasságkötés után, ez egészen más helyzet. Pál apostol ír erről a különös helyzetről. Isten azonban ez ellen beszél, amikor a keresztény szándékosan lép a csapdába, és nem keresztyénnyel köt házasságot. Jósáfát és Aháb üzleti szövetséget is kötött. Azt olvassuk, hogy Jósáfát csatlakozott Ahaziához, Aháb fiához, amikor Izrael királya lett, és hajókat küldtek Tarsisba. Erről a Királyok első könyve 22. részében és a Krónikák második könyve 20. részében van szó. A hajókat gabona és aranykereskedelem céljából küldték ki. Hajótörést szenvedtek, és a rakomány elveszett. Isten nem álthatja meg az ilyen szövetséget. Jósáfát és Aháb katonailag is szövetkezett. Ahábnak baja volt Szíriával. Ezért megkérte Jósáfátot, hogy lépjenek szövetségre, és menjenek együtt Rámót Gileád ellen. Jósáfátnak nagy lakomát rendezett juhok és ökrök bőségével. Ezért rávette Jósáfátot, hogy menjen el vele. Figyeljük meg, hogy Jósáfát most a csúfolódó székébe ül. Első Zsoltár, első vers. Amit az északi királyság hadai nem tudtak elvégezni Júda déli királysága ellen, Aháb elvégezte ezt azzal, hogy Jósáfátot bevonta a Szíriával való háborúba. Ez emlékezteti az embert a második világháború sok hasonló egyezményére. Emlékeztet a jaltai szerződésre. Emlékeztet azokra a mostani szövetségekre, amelyeket egyáltalán sohasem kellett volna megkötni, és amelyeket Isten nem álthatott meg. Aháb, Izrael királya ezt kérdezte Jósáfáttól, Júda királyától. Eljössze velem Rámót Gileád ellen? Ő ezt válaszolta neki. Elmegyek, akárcsak te és az én népem, akárcsak a te néped, veled leszünk a háborúban. Krónikák második könyve, 18. rész, 3. vers. Jósáfát Aháb családjához tartozik gyermekeik összeházasodása révén. Ezért kész szövetséget kötni és ezt mondani. Egyek vagyunk, együtt harcolunk. Emlékezz arra, hogy Isten békét adott Jósáfátnak. Aháb azt kéri tőle, hogy menjen vele háborúba. Jósáfát hozzájárul, és mégis zavarba jut. Isten mellett állt ki, és ez a helyzet bizonyos aggodalomba sodorja. De Jósáfát ezt mondta Izrael királyának. Kérdezd meg előbb az Úr igéjét. Krónikák második könyve, 18. rész, 5. vers. Kik ezek a proféták? Ők a Baál profétái. Jósáfát elég okos ahhoz, hogy megtudja, hogy itt valami nincs rendben. Jósáfát azonban ezt mondta. Nincs itt az Úrnak több profétája, akit megkérdezhetnénk. Izrael királya így felelt Jósáfátnak. Van még egy ember, aki által megkérdezhetjük az Urat, de én gyűlölöm őt, mert sohasem profétál nekem jót, hanem csak rosszat. Mikájehú, Jimlá fia az. Jósáfát erre így szólt. Ne mondjon ilyet a király. Krónikák második könyve, 18. rész, 6. és 7. vers. Jósáfát ezt mondja. Nem igazán gondolod, hogy gyűlölöd őt, mert neked Isten igéjét adja át. Ezért Aháb beleegyezett, hogy érte küldjön. Sokan vannak korunkban is, akik gyűlölik azt az embert, aki Isten igéjét hirdeti. Abban a gyülekezetben, ahol sok éven át szolgáltam, volt egy ilyen felirat a szószéken, amit mindannyiszor láttam, amikor fölálltam szólni. Uram, Jézust akarjuk látni. Szeretem ezt a feliratot. De mindig úgy éreztem, hogy egy másik igeversnek is ott kellene lennie a szószék gyülekezeti oldalán. Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 16. vers. Mikájehú az egyik nagy ember a Bibliában, és már láttuk őt a Királyok első könyve 22. fejezetében. Isten embere volt, aki Isten igéjét továbbította. Megmondta Ahábnak az igazságot saját életének a vesztéről. Ezt az embert hívják most a színre. Izrael királya és Jósáfát, Júda királya ott ül díszruhába öltözve, mindegyik a maga trónján. Ott ültek Samária kapu bejáratánál a téren, a proféták pedig mind ott profétáltak előttük. Krónikák második könyve, 18. rész, 9. vers. El tudod képzelni azt a 400 profétát, amin sürgölődnek Aháb körül? Menj Szíria királya ellen! Egyikük különösen drámai módon fejezte ki magát. Citkijá vasszarvakkal rohangált, és azokkal mindenkinek neki ment, miközben ezt mondogatta. Ezt majd így fogod csinálni. Milyen szimpadias jelenet! Két király a trónon, és azok a proféták rohangálnak körülöttük és kiabálják. Menj és harcolj, győzni fogsz! A követ pedig, aki elment, hogy elhívja Mikájehút, így szólt hozzá. Nézd, a proféták egyhangúlag jót ígérnek a királynak. Legyen azért a te beszéded is olyan, mint az övék, és ígér jót. Krónikák második könyve, 18. rész, 12. vers. A küldött próbál ötletet adni Mikájehúnak, ahogy a helyzettel szembenéz, és tanácsolja neki, hogy tartson velük. Azt mondja, az összes próféta egyértelműen, hogy háborúba kell menni, és az lenne bölcs Mikájehúnak is, ha egyet értene velük. Mindenképpen ezt mondja, hogy a király megelégedjék a szavával. De Mikájehú így felelt. Az élő Úrra esküszöm, hogy csak azt fogom mondani, amit az én Istenem mond. Krónikák második könyve, 18. rész, 13. vers. Mikájehút nem lehet megfélemlíteni. Azt mondja majd, amit Isten üzen általa. Ebben bizonyosak lehetünk. Amikor a királyhoz érkezett, a király megkérdezte tőle. Miká, elmenjünk-e harcolni Rámót Gileádért, vagy letegyek róla? Ő így felelt. Vonuljatok föl, és járjatok szerencsével, a kezetekbe kerül. Krónikák második könyve, 18. rész, 14. vers. Mikájehúnak van humorérzéke, ezt nagyon élvezem. Gyakran mondom, és ezt tisztelettel fejezem ki, hogy Istennek van humorérzéke, mert nagyon sok humoros jelenet van a Bibliában. Ez az egyik a sok közül. Képzeljük magunk elé a jelenetet. A két király ott ül a trónján. 400 ember futkos körülöttük, és ezt kiabálja. Menj fel, menj fel! Most egy kis szarkazmussal Mikájehú is csatlakozik a felvonuláshoz, és ezt mondja, menj fel, menj fel! A király azonban ezt mondta neki. Hányszor eskesselek meg, hogy csak igazat mondj nekem az Úr nevében. Krónikák második könyve, 18. rész, 15. vers. Aháb így szól hozzá, ne tégy bolondá, ne tégy nevetségessé. Tudom, hogy nem értesz velük egyet. Láthatod, Aháb akarta Isten igéjét, de nem kívánta. Tudta a különbséget az igazság és a hamisság között, de nem akart engedelmeskedni az igazságnak. Nagyon sok ilyen ember van a mikorunkban is. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Szent lelked vezetését kérem, hogy mindig meg tudjam különböztetni a jót a rossztól, a te akaratodat és az akaratoddal szembeni engedetlenséget, és adj erőt a Jézus Krisztus nevében, hogy mindig akaratodat válasszam. Ámen.